Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Mai istentiszteletünkön megkereszteljük Kálmán Gergely és Kocsis Eszter szülők Marcell nevű gyermekét. Erre készülve fennálló énekül a 412. dicséretünk második versét énekeljük. A 412. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, Jézus Krisztus szavait, aki ezt mondta: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez a Máté evangéliuma végén olvasható, és szeretnék még egy igét a szívetekre helyezni, a Példabeszédek könyve 22. részének 6. versében ez van megírva: Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család és ünneplő gyülekezet! A keresztelési felkészítő beszélgetés során elhangzott, hogy jó lenne, hogyha ez a kisgyermek megismerné Istent, ha Jézus Krisztus követője lenne, ez a szülők szíve vágya, és jó volt valóban ezt hallani. És Isten, aki szintén hallotta, ami ott elhangzott, meg is akarja adni a segítséget hozzá. És erről szól az az ige is, amit a Példabeszédek könyvéből olvastam fel. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És a Biblia eredeti nyelvén az a szó, amit itt nevelésnek fordítottak, az elsősorban megszentelést, felszentelést, odaszentelést jelent. Vagyis, hogy szenteljétek oda a gyermeketeket Istennek, bízzátok ő rá, és úgy neveljétek a neki megfelelő módon. És ezt az odaszentelést már most azzal is kifejeztétek, hogy elhoztátok megkereszteltetni, hogy Marcell ezáltal is egészen közel kerüljön Istenhez, hogy részese legyen annak a szövetségnek, amelyet Isten velünk emberekkel kötött. És mit jelent az, hogy a gyermeket a neki megfelelő módon kell nevelni? azt, hogy ő pontosan azt kapja, amire neki szüksége van. Azt már jól tudjuk, hogy mit adhatunk neki enni, először anyatejet, aztán később bébi ételt, majd egyre nehezebb és keményebb táplálékot, mindig, amire szüksége van. Ugyanígy kell a gyermek lelkét is táplálnunk, hogy vannak olyan gyermekbibliák, gyermekeknek szóló lelki könyvek, amelyekből már olvashatunk egészen kicsi korában neki. Megtaníthatjuk egyszerű imádságokra, amiket ő is elmondhat, és idővel megtanulhatja, hogy a saját szavaival is imádkozzon. Azután van lehetőség arra, hogy részt vegyen olyan alkalmakon, lelki alkalmakon, amelyeket már ő is megért, gyermekisten tiszteleteken, óvodai hittanórákon, vagy később iskolai hittanórákon, és fokozatosan válik ő is lelkileg felnőtté. Isten azt ígéri, hogy ha megfelelő módon neveljük a gyermeket, akkor felnőttként sem tér el attól. Ezt mi láthatjuk sok családban, hogy a gyermekkorban kapott hatások mennyire meghatározzák a felnőttkori életet is. Sok idős emberben ott él elevenen, hogy mi is volt gyermekkorában, és jobban emlékeznek a gyermekkorban történt eseményekre, mint ami a közelmúltban történt. És ezért is nagyon fontos, hogy már az első években megkapják a gyermekek a nekik megfelelő nevelést. És nem sokára meg fogjátok ígérni, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd megvallja a hitét a konfirmációkor a gyülekezet előtt. És ezt szívből így szeretnétek, akkor Isten meg is fogja adni a szükséges erőt, segítséget, csak kérjétek naponta imádságban, töltsetek időt Istennel, már úgy együtt a családban is, és az Isten áldása ott lesz a ti életeteken. Így legyen. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, kedves szülők és keresztszülők, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Valljuk most meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Marcell, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Marcel, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, virágosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját erre el, és adjon békességet néked, növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most, hogy az édesanyja átvette karjára megkeresztelt gyermekét, lélekben imádkozzunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, aki az élet forrása és ajándékozója vagy, hogy gyermekkel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy elpecsételted őt a keresztség jelével, és ő is részese lehet a te szövetségednek, tagja lehet a te gyülekezetednek, egyházadnak, és nekünk, szülőknek, keresztszülőknek megadod azt a segítséget, hogy a most tett fogadalmunkat és ígéretünket megtarthassuk. Kérjük is ehhez minden nap a te erődet és áldásodat. Áld meg, Urunk, a mi családunkat, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy mindannyian imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, hitbeli előrehaladását. Légy áldott, Urunk, a te örökkévaló szereteteddért, amellyel körülveszed mindannyiunk életét. Hallgass meg a mi imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten áldását kérve a család életére. És folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 205. dicséretünket végig minden versével. A 205. dicséret így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele harmadik részének első 7 verséből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Pál ezt írja Titusznak, a krétai gyülekezet tagjaira nézve: emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, megköszönjük, hogy ezen a forró nyári napon eljöhettünk felüdülni a te házadba, és nem csak a testünk érezheti, hogy jó itt lenni, hanem a lelkünk is ráhangolódik a te igédre, és megláthatjuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket. És ahogy érezzük, hogy nagy szükségünk van az esőre, és könyörgünk is, imádkozunk is ezért, hogy öntözd meg földjeinket. Így érezzük azt a lelki szomjúságot is, ahogyan a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, úgy vágyódik a mi lelkünk is oda hozzád, a te igédhez. Kérjük, hogy lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra, add, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét, lehessünk annak befogadói és megtartói, megélői egész életünkben. Amen. Az ige hallgatására készülve a 213. dicséretünket énekeljük. A 213. dicséret így kezdődik: ó Úristen, légy közöttünk! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről a Tituszhoz írt levél harmadik részének első két versében. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Kedves testvérek, akik a Bibliaolvasó kalauz szerint olvassák a napi igét, a mögöttünk álló héten az Új Szövetségből Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelét olvashattuk. Éppen a mai napon érkeztünk a levél végére, de az a rész, amit felolvastam, az tegnap előtt olvashattuk, a péntekre kijelölt ige rész volt. Titusz Pál apostolnak a munkatársa volt. Ő volt az első olyan munkatársa Pálnak, aki egészen pogány keresztény származású volt, és egy megbízható, jó munkatársa volt Pálnak. Hol úgy találkozunk vele a Bibliában, mint aki Pált elkíséri például a jeruzsálemi zsinatra, hol meg úgy, hogy eljár egy küldetésben, az adománygyűjtésben, vagy az adományok elvitelében. Itt is éppen egy küldetését végzi. Pál apostol ott hagyta őt Kréta szigetén, hogy rendet tegyen ott a gyülekezetben. És ez a rendbetétel egyrészt azt jelentette, hogy ott Pál apostol, illetve ott Titusz alakítsa ki a gyülekezet rendjét, állítson szolgálatba megfelelő embereket, presbitereket, lelkivezetőket, másrészt pedig állítsa meg a rendetlenkedőket, mindazokat, akik viselkedésükkel vagy hamis tanításukkal zavart okoznak a gyülekezetben. És itt a harmadik fejezetben arra mutat rá az apostol, hogy a keresztény hit nem csupán egy belső meggyőződés, mert az is kell, hogy legyen, hanem a mindennapi életben is látható magatartás, életvitel. Ezt úgy is mondhatnám, hogy a mi lelki életünk gyümölcsfáján ne csak szép levelek és virágok legyenek, hanem jó ízt adó, kívánatos gyümölcsök is, amelyeket meglátnak és megkívánnak azok is, akik még eddig nem voltak Jézus követői. Hiszen ezek a gyümölcsök adnak értelmet annak, hogy mi keresztények vagyunk, hogy Jézus Krisztust követjük. És igénk szerint a mi igaz kereszténységünk több területen is meglátszik. Meghatározza a társadalomhoz való viszonyunkat, meglátszik a cselekedeteinken, és meglátszik a beszédünkön. És most erről a háromról szeretnék szólni a mai istentiszteleten, hogy a társadalomban, ahogyan viszonyulunk a társadalomhoz, ahogy cselekszünk, és ahogy beszélünk, mindebben látszanian kell, hogy mi Krisztus követői, keresztény emberek vagyunk. Először tehát a társadalomhoz való viszonyunkban látszik meg, hogy igazán keresztények vagyunk-e. És jó, ha megvizsgáljuk magunkat ebből a szempontból is. A hívő keresztény ember megtalálja az Istentől kijelölt helyét a társadalomban. Hogyan írta az apostol? Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Vagyis itt nem a fennálló rend elleni lázadásra buzdít Isten igéje, hanem arra, hogy megfelelően illeszkedjünk bele, és találjuk meg ott a helyünket. Ez persze nem jelenti azt, hogy nekünk mindennel egyet kell értenünk, amit a feletteseink tesznek, az sem, hogy minden döntésüket helyeselnünk kell, de nem is azon kell nekünk folyton rágódnunk, hogy a régi vezetők voltak-e jobbak, vagy a mostaniak, hanem nekünk azt kell látnunk, hogy Isten mindezekről tud, mindazt pontosan tudja, ami körülöttünk történik. Az ő akarata és engedélye nélkül senki sem lehet vezetővé, sem a világban, sem az egyházban. Mi a dolgoknak inkább az emberi oldalát látjuk, hogy egy demokratikus választásnak az eredménye az, amiben most vagyunk. Az ige pedig azt mondja, minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkedésével fordul szembe, akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket, írja ezt Pál a Római Levél 13. részében. A mi dolgunk tehát az, hogy a helyünkre kerülve beálljunk az Isten rendjébe, és ott azon a helyen éljük a krisztusi életet, miközben világítunk a Jézus Krisztus fényével. Tehát a kritizálás és tiltakozás helyett rendeljük magunkat alá az uralkodóknak és felsőbbségnek, a többi pedig az Úr dolga, hogy ő rendelkezik arról, hogy ki mennyi ideig maradhat vezetői pozícióban. Olyan szépen írja ezt Dániel könyve, ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el és királyokat támaszt, ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. De ugyanebben a könyvben, a Dániel könyvében arról is olvasunk, hogy a felsőbbség parancsainak csak addig kell engedelmeskednünk, amíg az utasítás nem ütközik az Isten rendjével és az Isten parancsaival. Akik ismerik Dániel könyvét, ott több olyan történet is szól arról, hogy Dániel és társai, ha kellett, még vállalták annak a kockázatát is, hogy bajba kerülhetnek az Úrhoz való hűségükért, mert éppen más mondott az uralkodó, és még ha ez életükbe kerülne is, ők akkor is Istenhez maradtak hűségesek. Mert ők szilárdan hitték, hogy Isten minden fölött áll, ha úgy akarja, akkor megmentheti őket akár a tüzes kemencéből, vagy az oroszlánok szájából is, de ha nem tenné is, akkor is Isten szava, Isten akarata, Isten rendelése fontosabb számukra, még ha egy nagy uralkodó is mást adna parancsba. És kedves testvérek, mi milyen lelkülettel veszünk részt a társadalom életében? Mi hogyan beszélünk a vezetőkről? Csatlakozunk azokhoz, akik ócsárolják, szidják az Istentől rendelt vezetőket? Vagy pedig imádkozunk értük, ahogy ezt Isten igéje kéri tőlünk, hogy tartsunk könyörgéseket, esededéseket a királyokért, császárokért, minden feljebb valóért, hogy békességes életet éljünk ebben a világban. Nem mindegy, hogy az emberek mit látnak rajtunk, hogy mi milyen lelkülettel viszonyulunk a feletteseinkhez, és ez lehet úgy is, hogy a munkahelyi főnökünk, lehet, hogy az osztályfőnökünk az iskolában, és lehet az is, hogy a politikai vezetőkről beszélünk. Ha elégedetlenkedünk, és hideget, meleget elmondunk a vezetőkről, akkor azzal csak békétlenséget és feszültséget szítunk, és akár a gyülekezetben is megoszlást okozunk. Ha viszont imádkozunk a feletteseinkért, a vezetőinkért, akkor még ha különbözőek is a nézeteink, akkor is egyek tudunk lenni Jézus Krisztus közelében, és az ő békessége fogja betölteni a szívünket. Először tehát abban mutatkozik meg a krisztusi életünk, ha felelős tagjai vagyunk a társadalomnak, és a feszültségkeltés helyett a békességet munkáljuk a mindennapi életben. A második, amiben meglátszik a mi valódi kereszténységünk, hogy készek vagyunk-e a jó cselekvésére. Ez a készség is jellemzi Jézus Krisztus követőit, a keresztényeket. Emlékeztesd őket arra, hogy engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. A jó cselekvés készsége olyan, mint a sötétségben felragyogó mennyei fény. Mert Jézus így mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És most egy pillanatra meg kell itt állnunk, mert nem mindenki látja jól a jó cselekedetek helyét a keresztény életben. Hát mégiscsak fontosak a jó cselekedetek, nem inkább a kegyelemről és a hitről kellene beszélnünk. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy nem a mi jó cselekedeteink szerint jutunk be az üdvösségre, hanem kegyelemből, hitáltal. Mert nem szerzünk a jó tetteinkkel olyan érdemeket, amiket Isten majd beszámítana nekünk az életünk végén, amikor bebocsátást kérünk az ő mennyei országába. Viszont a jó cselekedetekre is nagy szükség van, mert ezekből látszik meg, hogy mi mennyire vagyunk az Úrral élő kapcsolatban. A gyümölcs mutatja meg, hogy egy bizonyos fa milyen mélyen gyökerezik, hozzájut-e elegendő vízhez, napfényhez, tápanyaghoz. Nem a gyökereit vizsgáljuk elsősorban, hanem a gyümölcseit nézzük a fának, de ebből látszik, hogy gondozva van, a helyén van, és hozzájut mindahhoz, amire szüksége van. Hol van a helye a jó cselekedeteknek a keresztény életben? Úgyhogy megteremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket. Az Efézusi levél második részében talán a legpontosabban van megfogalmazva a cselekedetek helye, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát a jó cselekedeteket Isten készítette elő, hogy azokban éljünk, azok szerint éljünk, és nem ezek jelentik az érdemszerzést, de ezeken látszik meg a Krisztussal való kapcsolatunk. És a jó cselekvésére való készség egy állandó készenlétet jelent a keresztény ember életében. Nyitott szemmel járást, nyitott füllel járást, vagy ahogy mondani szokták, egy ugrásra készen állást. Sőt, még tovább is fokozhatnám, mert nekünk készen kell lennünk a második mérföldre is, ahogy Jézus tanította, hogy ha valaki egy mérföldre kényszerít téged, menj el vele kettőre. Az első mérföld, az kötelesség, meg kell tennünk, a második mérföld pedig egy lehetőség arra, hogy itt megmutassuk, hogy mi Jézus Krisztust mennyire szeretjük, és hogy az ő lelkülete tölti be a szívünket. Itt aztán tényleg kiderül, hogy nekem mennyi közöm van Krisztushoz. Mert ahhoz, hogy én még pluszban jót tegyek azokkal, akik amúgy is próbálnak engem kihasználni, ahhoz nagy szeretetre van szükség, mégpedig krisztusi szeretetre, aki úgy szeretett bennünket, hogy önmagát adta értünk, és nekünk is önmagunkat kell adnunk akkor, amikor krisztusi életet élünk. Megvan bennünk ez a lelkület, a jó cselekedetre való készség. Készen állok-e arra, hogy ha kell, segítsek? Észreveszem-e, hogyha valaki szükséget szenved, vagy magányosnak érzi magát? Van-e bennem kezdeményező készség, hogy a jót megtegyem? És van-e bennem kitartás, hogy ne hagyjam félbe, amikor elkezdtem a jó tettet, jó cselekedet? Ebben is látszik, hogy milyen a kapcsolatom Jézus Krisztussal, megtermem-e a lélek gyümölcsét, amiben ott van a szívesség, a türelem, a jóság is. A Jakab levelében egyenesen azt olvassuk, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És vajon ezt a bűnt látják-e meg bennünk, hogy tudnánk a jót tenni, és mégsem tesszük? Vagy pedig a jó cselekvésre való készséget, amit Krisztus munkál bennünk. Nem mindegy, hogy mit látnak rajtunk. A harmadik ismérve a krisztusi életnek a tiszta, megszentelt beszéd. Erre is tanítania kellett Titusnak a krétaiakat. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. És nem mondja senki, hogy ez könnyen megy. Kibírjuk, hogy a véleményünket magunkba tartsuk? Ugye nem mindig sikerül. Vagy ha valakiről hallunk egy izgalmas hírt, nevezzük nevén pletykát, vajon magától értetődő, hogy senkinek nem mondjuk el, és nálunk álljon meg, nálunk záruljon le a folyamat? Hát próbáljunk erre is magunkban választ adni, mert Isten belelát a szívünkbe. A legtöbbet és a legkönnyebben a beszédünkkel vétkezünk. És ha már kimondtunk valamit, akkor hiába akarjuk visszaszívni, nem lehet többé. Én gyermekkoromban szerettem elfújni a pitypang vagy kákics bóbitáját, mert tetszett, ahogy a szél elröpíti ezeket a magvakat, de onnantól már ezeket nem lehetett összeszedni, ezeket a szálló pihéket, nem lehetett a fújást visszacsinálni, és ilyen, ami kimondott szavunk is, szélnek eresztettük, és akkor már annak a következményei meglesznek. És vajon mi a beszédünkkel az Isten országát munkáljuk? A Krisztus egyházának az összetartozását segítjük? Vagy éppen ellenkezőleg bomlasztjuk és feszültséget, békétlenséget szítunk? Egyszer egy összejövetelen, ahol református keresztény gyülekezeti tagok voltak együtt. A beszélgetés során szóba kerültek egyházi dolgok, lelkészek, presbiterek gyengeségei, botlásai, bűnei, rossz döntései, és voltak néhányan, akik szinte élvedettel mesélték el, hogy mi minden megtörténhet az egyházban, egy gyülekezetben, aminek nem volna szabad. És akkor az egyik résztvevő egy ideig hallgatta, majd ezt mondta, hogy ti most itt arról beszéltek, hogy beteg a mi anyaszentegyházunk. Sajnos ez tényleg így van. De amikor nekem az édesanyám beteg, akkor én nem belerúgok még egyet, hanem azon igyekszem, hogy mielőbb meggyógyuljon. És most én azt kérem, hogy mindazt, ami most itt elhangzott, vigyük imádságban az Úr elé, és könyörögjünk együtt az egyház gyógyulásáért. Valóban, amikor mi mondjuk az egyházi eseményekről beszélünk, nem szokott eszünkbe jutni, hogy ha egy másik gyülekezetben is történik valami, ők is ugyanannak az egyháznak a részei, tagjai, azok a püspökök, esperesek, lelkészek vagy presbiterek, akikről olyan könnyű rosszat mondani, ugyanannak a Krisztus testnek a tagjai, ahova mi is tartozunk. És nekünk úgy kell imádságban hordoznunk őket is, mint akik fontosak a számunkra. Emlékszem rá, hogy mennyire megdöbbentett engem, amikor Nehémiás könyvét olvastam, a Nehémiás könyvének az elején egy imádságot mond Nehémiás. Ő maga a fogságban született, és tudta, hogy a nép korábbi bálványimádásának a következménye volt az a 70 éves fogság, amiben a nép szenvedett. Mégsem úgy imádkozott, mint aki semmiről nem tehet, és csak az elődök bűnének a következményeit szenvedi, hanem imádságában önmagát is besorolta a vétkesek közé, és kérte Isten bűnbocsátó kegyelmét az ő népe számára. Nem azt mondta, hogy elődeink vétkeztek, hanem azt, hogy mi vétkeztünk. És könyörgött bűnbocsánatért, kegyelemért, Isten irgalmáért. És vajon mi, amikor egyházunkban visszás dolgokról hallunk, elítéljük azokat az embereket, akik efféléket tettek, vagy fáj nekünk, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek? És egyáltalán tudjuk-e, hogy mikor kell hallgatnunk, és mikor kell beszélnünk valamiről? Az ige így figyelmeztet bennünket, hogy senkit se szóljanak meg, vagyis senkit se szóljatok meg. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy úgymond felülről nézzünk azokra, akik nálunk mélyebbre kerültek, és egy kicsit, vagy nem is kicsit, büszkék vagyunk arra, hogy mi nem ilyenek vagyunk. De ez pontosan az a farizeusi magatartás, amiről Jézus beszél a farizeus és vámszedő példázatában. És ha megnézzük Titusnak a levelét, amit Pál írt neki, a folytatásban pontosan erről szól az apostol is. Rájöhetünk arra, hogy nekünk semmi jogunk nincs elítélni azokat, akik lelki értelemben megbotlottak, vagy akár el is estek. A harmadik és következő versekben ez áll, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. És fontos itt az igében, hogy Pál nem a magatartásunk megváltoztatását teszi az első helyre, hanem az Isten jóságát, irgalmát, ember szeretetét. Nekünk nem azért kell a társadalmi felelősségünket komolyan vennünk, vagy nem azért kell a cselekedeteinkben és beszédünkben keresztényekhez méltóan viselkednünk, hogy Isten szeretetét elnyerjük, hanem azért, mert ő megelőlegezte az ő irántunk való szeretetét és irgalmát. Hogy mi nem elestünk és nem mélyen vagyunk, azt egyedül Istennek köszönhetjük. Hogy mi nem részegen az árok szélén fekszünk, vagy nem olyan társaságban éljük az életünket, akik mocskolódnak és távol vannak Istentől, ezért is hálát adhatunk, és az Úrnak köszönhetjük meg. És ha ő nem szült volna újjá minket, ha nem élne bennünk Krisztus, akkor nem működne bennünk a Szentlélek, akkor semmire nem lennénk képesek abból, amit az ő lelke által véghez visz bennünk és általunk, és amiről itt hallottunk az igében. De hála legyen Istennek, aki megkönnyörült rajtunk, irgalmasan lehajolt hozzánk, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy kiszabadítson minket a bűn rabságából, hogy új élettel ajándékozzon meg minket. Amit itt Pál Tituson keresztül kért a krétaiakra vonatkozóan, mint az ránk ma élő pátyiakra is vonatkozik. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Ha Krisztus bennünk él, akkor mindez működni is fog. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 152. dicséret második versét énekeljük. A 152. dicséret második verse így kezdődik. Istenem, halld meg, mikor csöndben kérlek. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, most is engedted, hogy beletekintsünk a lelki tükörbe, és meglássuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket. És nem szeretnénk úgy a tükörbe nézni, hogy utána ne változzék semmi, hanem szeretnénk, ha megtisztítanál bennünket mindattól, ami nem tőled való, ami beszennyezi az életünket, akár a cselekedeteinkről, akár a beszédünkről van szó. Adj nekünk olyan alázatot, hogy el tudjuk fogadni a tőled való rendet, amelybe be kell illeszkednünk. Adj nekünk engedelmességre való készséget. Add meg azt is, hogy meglássuk, mikor nem szabad megtennünk, amit kérnek tőlünk, mert ellenkezik a te igéddel. De hadd igazodjunk teljesen ahhoz, amit a te igédben kijelentettél számunkra. Látod, hogy ez magunktól nem megy, de kérjük, hogy töltsd be lelkeddel a mi szívünket, életünket, hogy méltók legyünk a keresztény névre, hogy mi valóban krisztusiak vagyunk, Krisztushoz tartozók, Krisztus követők. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik nem tudtak eljönni erre a mai istentiszteletre. Légy a betegek gyógyítója, segítője. Imádkozunk azokért, akik nehezen viselik ezt a forróságot, hőséget, akiknek annyira megterheli a szervezetét, ami most a körülöttünk van, hogy nehéz elhordozniuk, elviselniük. Urunk, könyörgünk, hogy adj könnyebbséget, felüdülést, adj esőt, amely felüdíti, felfrissíti a levegőt is, és amely a növényvilágot is, meg bennünket is fel tud üdíteni. Urunk, olyan nagy szükségünk van mindenre. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, akik elveszítették hozzátartozójukat, szerettüket, adj nekik felülről való vigasztalást. És imádkozunk a mi gyülekezetünk lelki megújulásáért, hogy egyre jobban oda szentelve a szívünket, az életünket neked, a te dicsőségedre tudjunk élni. Hadd lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek téged mindenért. Így hallgass meg most, ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórát. Ezek az alkalmak a gyülekezeti termünkben vannak, ahol van klímaberendezés is, és a hőség nem zavarja ezeket az együttléteket. De itt szeretném elmondani, hogy a hőség idején a testvéreket mi is szeretnénk azzal segíteni, hogyha nincs lehetőségük hűvösebb helyen felfrissülni, és a forróság nagyon megterheli a szervezetüket, akkor jöjjenek el ide a gyülekezeti házunkba, és testileg, lelkileg frissüljenek fel, nem csak a gyülekezeti alkalommal, hanem máskor is, amikor éppen nincsen lelki alkalom. Bátran hívjanak föl bennünket, jöjjenek el, és töltsenek itt egy kis időt, akár úgy, hogy közben valami lelki olvasmányt olvasnak, vagy imádkoznak, és akkor a testük is fel tud üdülni. Ezzel is hadd segítsünk mindenkin. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Simon Lajos 86 éves korában hunyt el, a temetése csütörtökön délután 3 órakor lesz. Győrik Jánosné Dobi Julianna, asszonytestvérünk temetése egy héttel később, tehát péntekhez egy hétre, augusztus 14-én lesz, de ezt még hirdetni fogjuk a következő alkalommal is. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasmányok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 759. dicséretünket énekeljük. A 759. dicséretünk így kezdődik: új szövetséged elfogadom. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.